Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit a Margó Irodalmi Fesztiválon, én Balus Klász vagyok. Beszélgető társunk Tasnád István és Szeder Kata lesznek.
Jó reggelt, jó reggelt.
Ez a Budapest nagyregény délelőtt lesz itt, Budapest nagyregény kóstoló, most 10 órától egészen 3-ig, aminek különböző egységei vannak. Most Tasnád Istvánnal a készülő Budapest nagyregényről fogunk beszélgetni. Aztán Mautner Zsófia érkezik ide, hogy babkákat, vagy hát egyféle babkát kóstoljunk, és azon keresztül beszélgessünk arról, hogy az ízek, a történetek és a város hogyan kapcsolódnak össze. A nap aztán Török András lesz a vendégünk, majd jönnek civil történetmesélők, Scherer Péter és Katona László, bárzongorista is lesz, meg egy Budapest ragú, illetve egy leves, majd déltől, amikor az ebéd lesz, mert az egész délelőttnek, vagy hát így fél napnak a célja az, hogy egy asztalhoz ültessük a várost. Sziasztok! Megnézzük, Tasi, hogy a te mikrofonod
igen,
is.
Igen, abszolút működik.
Én a bemelegítésként, mivel ez az első alkalom, hogy így együtt ülünk a nagyregény témájában egy színpadon, hogy egy kicsit beszéljük át, hogy mi is ez a Budapest nagyregény, ami november 17-én fog megjelenni. Minden reményeink szint, hogy Kata, így röviden összefoglalnád a koncepciót?
Jó reggelt, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Gondolom, akik itt ülnek, már hallottak erről a projektről. Ugye a nagyregénynek az apropóját az adja, hogy 150 éve egyesült Óbuda-Pest Buda, illetve a Margit-sziget, és jött létre az a Budapest, amit ismerünk, és aztán ez folyamatosan bővül további kerületekkel több hullámban, és az a kezdeményezés indult el a főváros részéről, hogy hát valamiképpen ünnepeljük meg, és állítsunk ennek egy, milyen emlékmű szokott ez lenni?
Szellemi.
Egy szellemi emlékművet itt a jeles évforduló alkalmából, és meséljük el Budapestnek a történetét, hiszen ez a város, ez nem csak azokból az épületekből és formákból, színekből áll, amit nap mint nap látunk, hanem igazából a történetét mi adjuk, és mindazok, akik megfordultak itt bármikor is életük folyamán, az elmúlt sok-sok-sok-sok-sok száz évben. És hát ez úgy fog kinézni majd, ha megszületik, vagy amikor megszületik, hogy 23 kortárs szerzőt felkértünk arra, hogy megírja egy-egy kerületnek a történetét, és 23 fejezetből fog majd állni ez a nagy regény. Az ő munkájukat megelőzte egy kutatási folyamat, ahol egyrészt vártunk Budapest lakóitól történeteket, hogy nekik mit mond ez a város. Mi magunk is kerestünk ilyen civil történetmesélőket, velük majd lehet találkozni itt a nap folyamán, plusz ugye hát van egy nagyon fontos helytörténeti vonatkozása is ennek a városnak, mint minden városnak, úgyhogy izgalmas történeteket gyűjtöttünk még össze, ezekből is kapnak majd különben ízelítőt itt a nap további részében. És az elmélet az pedig az, hogy igazából most nagyregényről beszélünk, mesélünk, de hát egy városnak a történetét nem lehet elmondani, hiszen mindannyiunké más, ezért is lett a mottoja a projektnek egy Eszterházi idézet a Han-Han grófnőből, amit most lehet, hogy nem tudok pontosan idézni, de a lényeg az, hogy hát Budapest formáját az adja, hogy éppen milyen hangulatban van, aki nézi, és hát gyere-gyere bárki, vagyis csinálj egy Budapestet. Úgyhogy most Budapesteket, különböző Budapesteket fogunk csinálni, és arról fogunk beszélgetni most Tasnádi Istvánnal is, aki a vezető dramaturgja ennek a nagyregény írási folyamatnak, hogy egyáltalán egy-egy ilyen kis apró történetből, civil történetből, a saját történeteinkből hogyan is bontakozik ki ennek a városnak, mint és akkor vegyük őt is, mint egy ilyen élőlény, egy személy a története.
Meg lehet írni a nagy regényt? Kezdjük ezzel a nyílt kérdéssel.
Nyilvánvalóan egy klasszikus értelembe vett nagy regényt, mint a Brudenbockház, vagy mondjuk a Rozsda temető nem lehet. Lehet, hogy valaki ezt várja, az csalódni fog. És egyébként, mivel ez egy Ez egy jó fél éves közös munkafolyamat, aminek körülbelül a közepén vagyunk. Úgy inkább a vágyainkról tudunk beszélni, mint most már valami tanulságról is, de hogy igazából az írókkal való beszélgetésben is az látszik, hogy nem egyértelmű, hogy mi is az a nagy regény, vagy mi az a tételezett cél, amit tulajdonképpen mindannyian ki kéne, hogy tűzzünk magunk elé. Különböző elképzelések vannak, hogy mi lesz ennek a vége, és jelenleg is tart ennek az egyeztetése, ami egy nagyon izgalmas folyamat. Én azt gondolom pont, hogy attól, hogy nem lehet egy Budapest nagy regényt letenni az asztalra, hiszen számtalan verzió van, pont ez a nyitottság és a nyitott végű belső történetek alkalmasak lesznek rá, hogy lehessen gondolatba tovább szőni vagy kapcsolódni. Tehát, hogy pont szerintem szuper, hogy nem egy ilyen zárt struktúra lesz, egy végig beszélt, egy történeti ív, egy családregény. Pont tegnap írta az egyik író, hogy mi nem lett végül ez családregény, sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. Volt róla szó, elvetettük közösen, nem lesz családregény, de pont ettől az izgalmasabb struktúrától lesz ez egy mai szöveg, vagy egy mai regény.
Neked van olyan élményed, hogy egyedül írsz, meg van olyan élményed, hogy csapatban dolgoztok. A kettő között mi a különbség abból a szempontból, ami nagyon jó, mondjuk egy csapatmunkában, és mi az, ami elveszhet a csapatmunkában, amikor egy ilyen közös alkotási folyamat van?
Hát nyilván a nagyon jó része az, hogy amikor épp semmi ötleted nincs, és elakadsz, és sötétségbe borul az elméd, akkor van valaki más, aki gyújt egy lámpást. Tehát ez mondjuk
mennyire, dramaturgiailag mennyire jó helyen
van. Hát próbáltam fölfűzni erről a kis...
Nagyon jó érzék.
Igen, hogy a rossz része meg az, hogy hát nem biztos, hogy mindig ugyanaz a zseniális ötlet jut az eszünkbe, amikor meg épp van ötleted, nagyon határozott ötleted van, és nagyon hiszel benne, hogy csak ez a jó megoldás, és mondjuk jön a másik három, és tök három különbözőt mond, és azért elég jó érvekkel. Tehát ott azért le tud akadni a munka, de szóval ezért ez egy hosszú és melós folyamat az, hogyha többen dolgozunk együtt. Ugye én általában filmsorozatfejlesztésnél dolgoztam több szerzővel, egy könyves kivétel van ugye az Időfutár, de ez azt jelenti, hogy maximum 3-4 társszerző van. Tehát a 23 különböző egót koordinálni és a különböző írói elképzelést koordinálni, azért az nekem is egy új terep.
Még a nagy regényhez kapcsolódva, hogy ugye van egy elképzelésünk mondjuk az Ulisszesz kapcsán, hogy mi lehet egy nagy regény. Ebben a történetben, amiről itt a fejlesztési folyamatban beszélni szoktunk, azok általában egyébként azok, hogy miket nem tudunk megcsinálni. Tehát biztos nem lesz egy nagy történet. Egyfelől azért, mert ez a város sem mesélhető el egy nézőpontból. Biztos, hogy nincsen, nem tudom, egy karakter, mert annyiféle író, annyiféle képpen nyúl hozzá. Tehát mindig valahogy a tagadás felől rakjuk össze ezt a projektet. Ez mennyiben nehezíti meg a dolgodat a nagy Budapest nagyregény létrejöttében?
Várható volt, hogy ez lesz, tehát hogy ez igazából csak inspirál, hogy találjuk meg viszont a jó megoldást, azt a szűk mesdjét, amin tudunk találkozni. Ugye azért erre vannak példák, mondjuk amikor valaki egyedül ír egy művet, akkor is próbál ilyen ennyire laza szerkezetben gondolkodni, csak bizonyos cselekményszálakat pillanatokra összekapcsolni. Filmes példát is lehet mondani, egy színházit is. Mondjuk ahogy a korszerelmekről beszéltünk, az Inarritu filmről, vagy mondjuk egy extrém példát mondjak, Schimmelpfennignek az Előtte utána című darabja, azt nem tudom, hogy ki ismeri.
Az, amikor a tükörszerűség volt, vagy ez nem az?
Az a Katonában a tükörszerűség volt. Előtte volt az Arab éjszakák című darabja, ami szerintem zseniális, nem tudom, az meg az Örkényben volt, nem tudom, hogy ki látta. Valaki ott is öt cselekményszál volt, és tulajdonképpen minden monológban mondták el, és bizonyos pillanatokban érintkeztek. Hihetetlen izgalmas volt, de nem volt ez elég neki, hanem még emelt egyet rajta, és ez lett az előtte utána, amikor azt gondolom, hogy sehol nem ért össze. Illetve amikor kijöttünk a színházból, mindenki azon gondolkozott, hogy ez hogy függött össze? Hol van ebben a történet? Nem is volt sikeres, tehát hogy szerintem ez már az a fajta széttartó mesélés, amit már nem bírunk elfogadni, mert azt mondjuk, hogy csalódás. Tehát próbálunk összerakni történetet, ez egyébként egy ösztönös munka, és szerintem ebben egyre jobbak vagyunk, és épp ezért ezt tudni kell például a mozgóképes történetmesélésben, ezzel számolni kell, mert nagyon unalmas lehet, ugyanis az ember már rá van arra trenírozva, hogy mondjuk közben rákapcsol, és ez nem most kezdődött, hanem 20-30 év vagy több csatorna lett, közben rákapcsol egy sorozatra vagy egy filmre, és mondjuk a felénél tart, de nagyjából össze tudja rakni, hogy éppen mi van. Azért ez nem feltétlenül volt így, tehát mondjuk 100 év egy vásári komédiánál, tehát nulláról el kell kezdeni. Én leszek a gonosz, én leszek a kis naív, én leszek a... Most már ezt nem kell. Sőt, hát azért van annyi óriási fordulat benne, hogy akit az elején azt gondoltuk, hogy a nagy intrikus, az valójában egy tündérbogyó, és vele kell majd azonosulni. Tehát, hogy ez nagyon felgyorsult, nagyon a befogadói oldalról hihetetlen elmék dolgoznak azon, hogy összerakjanak egy történetet. Tehát mi sokkal bátrabbak lehetünk, és most mi ezt célozzuk meg, hogy apró, pici kötések lesznek, utalások, egyik szereplő átjön a másikból, nem feltétlenül a főszereplő, lehet, hogy egy mellékszereplő, akivel csak találkozott, motivumok, tárgyak mennek ide-oda-amoda. Szerintem ez jó játék lesz, és ezt olvasói szempontból is jó lesz összerakni. Most még ott tartunk, hogy mi rakjuk fel ezt a játéktámlát.
Pici ilyen műhelytitkot adunk önöknek, nektek, akik eljöttetek, és legyen meg ez a privilégiumotok. Úgy történik itt a közös alkotási folyamat, hogy mi igazából egy társas játékba invitáltuk meg a szerzőket, ami azt jelenti, hogy itt tényleg nem az történik, amit így klasszikusan elképzelünk az íróról, hogy leül és ahogy a napirendjét magának megszabta, kutat és ír a magányában, hanem vannak belépési pontjaink a történetbe. Tehát említettem, hogy volt egy kutatás, ami megelőzte ezt a munkafolyamatot, és ők kaptak tőlünk egy anyagot, hogy mégis mikből lehet inspirálódni. Másrészt pedig ugye az ötletelési szakaszba többször is bekapcsolódunk, és egyeztettünk, közösen beszélgettünk, hogy mégis hogy lehetne ezt a nagy regényesítést megcsinálni. Most ilyen spoilerezni nem fogok arról, hogy mi várható és milyen történetek születtek, de arra így nagyon kíváncsi vagyok, István, hogy töviről hegyére most már ismered a helytörténeti anyagot, a szinopszisokat és mindazt, amit így Budapest kapcsán elkezdtünk megmozgatni az elmúlt fél évben, mint tudás, hogy neked mik voltak ilyen nagy felfedezéseid, mert azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak egy teljesen új élményt hozott be, hogy hogyan tekintünk a városra, vagy hogyan kezdjük el figyelni a városnak a jelenségeit, és ette meg aztán abszolút te megdolgoztad ezeket az anyagokat fejben.
Most a helytörténet?
Akár a helytörténet, vagy akár a színap, tehát ami így meglepett, vagy ami olyan felismeréseket hozott neked, vagy egy új fókuszt helyezett be.
Új fókusz nem volt, tudtam, hogy végtelen számú legenda kapcsolódik ez a helyhez, és érdekesség az apróságok. Tehát, hogy igazából azok az apróságok, amiről nem tudtam, vagy lehet, hogy valahol olvastam, de már elfelejtettem. A legszebb, és szerencsére senki nem tette bele a szinopszisába, tehát valószínűleg nem fogja megírni. Ami engem legjobban megfogott, tényleg egy apróság, hogy a 14. kerületben valahol a Stefánia út környékén, majd pontosan vissza kell nézni, hogy melyik az a ház. Tökölin van? Amit akarok mondani? Te már tudod? Ja. Hát az ott van a Stefánia. Hogy a régi lebontott, ugye a Blaha Lujza téren volt a Nemzeti nagyon sokáig, és amikor lebontották, ott a nyílászárókat kimentették az élelmes építőipari munkások, és egy akkoriban épülő Tököli úti, Stefánia úti bérházba építették be a Nemzeti Múzeumnak az ablakait, ami mind a mai napig ott van, és akkor ez engem nagyon megfogott, hogy így úgy ki lehet nézni még ezeken az ablakokon, és hogy lehet kinézni, vagy milyen Budapestet látunk ott, és milyen távlatot látunk akkor, hogyha kinéznénk azon az ablakon. Ez foglalkoztat azóta is, úgyhogy majd, ha ennek az egésznek vége lesz, majd valahol megírom.
Igen, most megosztottad, tehát lehet, hogy valaki hazamegy, és előbb elkezdi írni. Úgyhogy ez sajnos itt be lett jelentve, úgyhogy más nem írhatja meg. Katta, én tőled akarok kérdezni valamit, hogy előző életedben, amikor még nem ilyen rendezvényeken szerepeltél mikrofonnal, akkor meg most is szoktál sétákat vezetni, ahol végülis te azt mutatod meg az embereknek, akik elmennek a sétára, hogy a beton, a falak, a nem tudom micsoda, a kerítések, az ajtók, tehát hogy ezeknek mind történetei vannak, hogy hol járunk, azok nem csak puszta fizikai épületek, hanem nagyon sok történetből is állnak ezek. Hogy ha már az Istvánt felpiszkáltad ezzel, hogy neki mi volt, akkor neked mi volt, ami érdekes, vagy újdonság jellegű dolog volt a helytörténeti, vagy civil gyűjtésben, mert te egy nagyon másik nézőpontból is tekintesz ezekre a történetekre.
István jobban ismeri a helytörténeti anyagot, mint én, ebben egészen biztos vagyok, de nekem ami izgalmas felfedezés szokott lenni minden egyes ilyen városi sétánál és kalandozásnál, az igazából az, hogy hol vannak az emberek. És nem is feltétlenül a legenda része, hanem az a, most mint a Matrix szót sokszor használjuk a projekt folyamán, hanem azok az ilyen összefüggések és okokozati összefüggések, amik beindítják az egyik történetet, és nem is tudjuk, hogy ennek, de tényleg egy ilyen pillangó hatás megfigyelhető sokszor, hogy itt történik valami, és el se tudjuk képzelni, hogy annak különben milyen lecsapódása van, de ha azt így elkezdjük nyomozóként visszagöngyölíteni, akkor így egyszer csak összeáll a nagy kép, és látod azt, hogyha egy dolgot megmozdítasz a történelembe, abba azzal mozdul minden, és akkor ugyanez érvényes persze a jelenre is, amiből majd egyszer történelem lesz. És a kedvenc ilyen nagy felismerésem az volt, amikor egy előadáson voltam, és itt a Millennium környékére volt kihegyezve az, amiről éppen a beszéd folyt. Ugye ez a városnak az időszak, ami az egyesítés után, 73 után, mondjuk egy ilyen, ugye 1895-ben voltak, 96-ban, bocsánat, a nagy millenniumi ünnepségek, és addigra határozták el, hogy itt Budapestből világváros csinálnak, ami azt jelentette, hogy hatalmas nagy infrastruktúrális fejlesztésekbe kezdtek, úgyhogy mindaz, ami ma Budapestnek az arculatát így a képeslapokon, úti könyvekbe meghatározza, az nagyjából akkor épült a Hősök terétől kezdve a Szép Művészeti Múzeum, Parlament, Vár, Halászbástya, tehát nem készült el természetesen minden időre, Andrássy út, de hogy ezek erre voltak kihegyezve. És hát ekkor történt az is, hogy mondjuk a közlekedést elkezdték fejleszteni. És persze ez egy ilyen nagy illusztris beruházásnak tűnik, de hogy egyáltalán vannak praktikus okok is a háttérben, és akkor itt térünk megint oda-vissza, hogy egyesül ez a három város, megszületik Budapest, ugye a kiegyezés után vagyunk 6 évvel, amikor a városegyesítés megtörténik. A kiegyezés azt jelenti, hogy bejön egy rakat pénz az országba, tehát el lehet kezdeni végre a passzív ellenállás után itt dolgozni, meg gyárakat építeni. Igen ám, de a gyárakhoz kellenek emberek, tehát vidékről, ott ugye 48 után volt a jobbágy törvény, tehát teljesen változott, most nem fogom ezeket pontosan tudni idézni, de változott a földet művelőknek a helyzete, tehát akkor jöjjünk fel, és legyünk itt a városba, és vállaljunk munkát, oké, de hát megduplázódik a városnak a lakossága, akiket viszont akkor lakatni kell, tehát kellenek bérházak. Jó, de hát a belváros azt nem tudja ellátni, úgyhogy elkezdenek megépülni a külvárosok, csak hogy el kell jutni A-ból B-be, mert máshol van a munkahelyen, mint ahol lakom. Tehát ehhez kell egy közlekedés, amivel tömegeket, tényleg ilyen több százezer embert kell egyik pontból a másikba eljuttatni. És akkor, ahol beindul a közlekedés, ott ugye az út mentén jönnek-mennek az emberek, akkor ide kell viszont már kiszolgáló egységek, éttermek, szórakozó helyek, és akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas, hogy tényleg mennyire, de mennyire nem is gondolunk bele, de hogy micsoda hálózatok alakítják itt az életünket, és hogy milyen összefüggések vannak, és az különben ilyen világszinten jegyzett, és ez nem egy BKK promó, de hogy a városnak a tömegközlekedési hálózata az tényleg ilyen eszméletlen hatékonyan és jól működik, hogyha valaki használja. Másrészt pedig, hogy tényleg volt egy olyan 30 év ennek a városnak az életében, amikor effektíve megduplázódott a lakossága és elérte az 1 millió főt. És hogy az, hogy itt emberek vannak, hogy ezt hogy tervezik meg és hozzák össze, hogy ez működjön, és megoldották. Tehát, hogy ebben az ez a fantasztikus, hogy ezt megoldották, úgyhogy a mai napig igazából ebből építkezünk, és ezt használjuk. Ilyenre gondoltál?
Hát ez egy TED Talk volt, úgyhogy, és ezt meg se beszéltük. Én csak azt sajnáltam, hogy kihagytam a jegyzetfüzetemet. Viszont akkor ezen a vonalon menjünk tovább, hogy most itt vagyunk egy épületben, a Margó az most van itt először a Kristályban, és igazából mi mindig, amikor keresünk egy helyszínt a fesztiválnak, akkor próbáljuk megérteni, hogy a fesztivál az milyen akár történeti vagy kulturális kontextusba érkezik meg. Ezek nagy szavak, de mondjuk amikor a Zalai Szentgyörgyváron vagyunk, ami egy 300 fős falu, akkor iszonyú fontos az, hogy megértsük, hogy hogyan gondolkodnak, mi a viszonyuk a helyjel, a kultúrával, a saját hagyományukkal és hasonlók. Minket most az előbb hallották a Katát, tehát hogy ilyen történetekkel szokott szórakoztatni minket, de hogy akkor mit kell tudnunk erről a helyszínről?
Erről a helyszínről, mint Margit-sziget?
A Margit-sziget, mint... és egyébként maga a Kristályról is, hogyha...
Kristályról. Jó, tehát a Margit-szigetet azt mindenki tudja, hogy Nyulak-szigete, Szent Margit vadászplac és hasonlók, amiben különben az az érdekes, hogy a Margit-sziget az ma már így hétvégénként tele van emberekkel, és hogyha valahova elmegy valaki a zöldbe, akkor itt a félváros általában ezt választja magának, viszont ez egy írtó elit hely volt egészen addig, amíg a hídról, a kis levezető hidacska meg nem épült, mert hajóval, csónakkal lehetett átjönni, aminek természetesen ára van, úgyhogy ezt nem tudta mindenki finanszírozni, és onnantól lett ez mondhatni ilyen népsziget, amióta az 1900-as évek elején hozzácsapták a hídhoz a kis hidat, illetve hát a Margit szigethez hozzácsaptak még két másik kis szigetet, így belekotorták. És hát azt tudjuk így szerintem irodalomból is, hogy itt működött már akkor is egy szálló, ahol Krúdi előszeretettel időzött, sőt lakott, és ahol a szálló volt, ott volt egy forrás, ami ugye ez a Margit-szigeti ásványvízként most éppen nincs, de ez egy ilyen 1800-as évek közepétől ez egy palackozott, és a forrásvizet nem bányászni szokták, de hogy csapolt víz volt. És aztán a 900-as évek elején elkezdték itt építeni az uszodát, a Hajós Alfréd uszodát, és miközben építették, találtak egy másik forrást, úgyhogy itt van egy újabb üzleti potenciál, kezdjünk vele valamit, de hát ne a régi palackozót használjuk, hanem az új forrásnak új dukál, úgyhogy elkezdték ennek a tervét így körvonalazni, amire felkérték Vidor Emilt és Vidor Pált, aki lehet, hogy így elsőre nem ismerős önöknek, azon kívül, hogy nagyon helyes nevük van, de hogy ők tervezték a Palatinus épületeket itt a pesti oldalon, és hát ők építették meg, ez Bauhaus stílusban már, és annyira jó kapcsolatai voltak Vidor Emilnek, konkrétan a feleség az egy ilyen sörfőző dinasztiának a leány gyermeke, úgyhogy a kőbányai fejlesztéseknek is Vidor Emil egy ilyen fő alakja volt építészeti szempontból, hogy azt hiszem pesti serfőző RT, vagy belvárosi RT kapta meg ezt az épületet, és kezdte el forgalmazni az ásványvizet, ahogy kell persze államosították a háborút követően, és hát amilyen kultúrtörténeti izgalom, és akkor innentől lehet történeteket elindítani megint, hogy a Bambit például itt palackozták, és akkor hát a Bambi az meg már egy ilyen retro dalokban menni énekelt, és tényleg egy ilyen korszimbólum lett. Úgyhogy a történet, de az épületnek az röviden ennyi.
Köszönjük szépen. Tasi, egy lehetetlen kérdés érkezik hozzád, hogyha most ugye az a jó, hogy a 23, a jelenlegi tudásunk szerint a 23 író a Margit szigetet nem érinti. Úgyhogy most akkor még egy regény ötletedet kezdjük el itt felépíteni, hogy amit most hallottunk a Katától, a Margit szigetről, Hajós Alfréd, Bambi és hasonlók, te melyik storyline-on indulnál el?
Az az igazság, hogy én már valamit beleírtam ebből valamibe. El is mondom, hogy miben, mert most, hogy sétáltam át a hídon, megláttam a József Attila Színház kis kioszkját, ahol Médé Hungáriát hirdetik. Na, abban például beleírtam a Palatinus strandot. Úgyhogy a második felvonás végén egy nagy jelenet itt játszódott. Sőt, a filmben is, mondjuk azt Csillaghegyen vettük föl, de az elvileg Palatinus. Ugye a Palatinus az egy ikonikus hely az én gyerekkoromban, kamaszkoromban, hát a hullámmedence, az, azt is megénekelték a Bambihoz hasonlóan, ugye az is, hogy Hungária szemben van a hullámmedence. Úgyhogy, tehát most kikerültem a választ, mert hogy semmi ötletem nincsen, de már azért valamit letettem az asztalra ez ügyben.
Akkor általánosságban szeretném inkább megkérdezni, hogy amikor egy történetet elkezdesz írni, akkor van ilyen kutatási szakasz, hogy inspirálódjál régi történetekből, épülettörténetekből, helytörténetekből, amik így elkezdik alakítani az írásodat?
Egyre inkább fontos ez a szakasz.
Régen nem.
Szerintem minden író úgy van vele, hogy az elején azt gondolja, hogy semmire nincs szüksége, csak a saját zsenialitására, amiben akkor még töretlenül bízik. És először a saját történeteinket ontjunk magunkból, majd egy idő után rájövünk, hogy ugyanazt írjuk már egyre fogyó lelkesedéssel, és akkor leszünk nyitottak más történetei iránt. Tehát én színházban sokat dolgoztam, és adaptációkat is készítettem. Az például egy nagyon, nagyon tanulságos és fantasztikus tanuló folyamat egyébként mások történetein dolgozni. Mind a mai napig csinálok ilyet, ugye legutóbb pont a Rozsda temetővel, hogy ezt tovább írtam, írtam hozzá egy második felvonást, egy újabb 50 évet, ami a Katona József Színházba ment. Tehát, hogy ilyen szinten is nagyon fontos, de hogyha van egy saját történetem, aminek nincs irodalmi előképe, akkor is az adott helyhez, ha mondjuk nem teljes disztópia és semmi köze vagy kapcsolódása a múlthoz vagy a jelenhez, mondjuk a disztópiának is általában van, de mindegy, tehát hogy akkor egyre inkább hagyok rá időt, hogy picit oda menjek, belenézzek, minél jobban belássam magam. Tehát, hogy most már én is unom azokat a dolgokat, amik úgy megvannak a fejemben, tehát igyekszem azt az eszköztárat tágítani. Tehát, hogy legyen több minden a kezemben, amikor valami újat formálok belőle.
Civil történeteket is gyűjtöttünk a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárral az első szakaszában a projektnek, és most tegnap vagy tegnap előtt hívott fel a Tóth Krisztina, hogy ezek annyira jók ezek a történet, ezek a civil történetek, amiket beküldtek, hogy ő ezekkel most elkezdett gondolkozni, hogy építse be őket. És akkor legyen itt egy ilyen alkotói etikai kérdés, hogy hogyan lehet működtetni egy civil történetet, amiről most feltételezzük azt, hogy az valakinek az elbeszélése, az megtörtént, valóságos élmény és hasonlók, de aztán amikor bekerül az irodalmi körforgásba, és szöveg lesz, meg karakter lesz belőle, akkor már ugye nem biztos, hogy magára ismer. Te használtál ilyen élettörténeteket, vagy civil történeteket a munkáidban?
Folyamatosan. És sokszor nem is tudatosan. Tehát az a legkínosabb, amikor valaki felhívja rá a figyelmet, hogy annyira jó fej vagy, hogy ezt apukámról tudod, ezt a történetet, hogy így beleírtad, és nézek rá üveges szemmel, hogy miről van szó. Szóval aztán, amikor elmondja, akkor eszembe jut, hogy úristen, tényleg. De még kínosabb, amikor híres irodalmi motivumokat, vagy filmes motivumokat használok fel úgy, hogy fogalmam nincs, hogy az mi. És az a baj, hogy most elkezdtem újra nézni a kamaszkorom nagy filmjeit, ami meghatározóak voltak, és egyre másra döbbenek rá, hogy gyakorlatilag azokból dolgozom. Tehát, hogy...
Akkor légy szíves, árulják legalább egy, ha nem két címet.
Hát például egyébként ez egy érdekes megfigyelés, ezt megosztom, mert ez aztán végképp nem volt a fejemben. A pohártörés a filmek végén, mint motívum. Van a Másik életben című filmem, ami úgy fejeződik be, most nyilván az egész sztorit nem mondom el, de hogy egy ember belép egy szobába, ahol találkozik a saját időskori önmagával, és egy adott ponton egy kristálypohár kiesik annak az embernek a kezéből. Na most nem tudom ki, mikor látta a 2001 űröd össze a végét. Megvan? Rég. Hát ott egy ilyen szkafanderes ember egy hosszú utazás után belép egy szobába, ahol bordó slafrokban ül a saját időskori mása, éppen vacsorázgat, és egy kristálypohár kiesik a kezéből. Teljesen lefagytam. És ráadásul ezt a filmet bemutattuk, forgatókönyv készült. Senki nem mondta, hogy figyelj, ez egy omázs vagy, koppintás vagy, loptad vagy, de hagyján, de a Stalker vége micsoda. Ugye nem sokkal később megnéztem azt is újra. Hát azt már szerintem ott többen emlékeznek rá, mert nem olyan hosszú, nem 3 óra után törjük el a kristálypohár, de ott is eltörik az üvegpohár. Ugye az a vége, hogy a kislány, aki addig egy szót se szólt, kicsit megbillente a fejét, nézi a poharat, és az elkezd csúszni magától az asztalon, és lefordul a vége. Na, hát ilyenek.
Erre semmit nem fog tudni rákötni.
Az benne az érdekes különben, ez a tegnapi beszélgetés, esti beszélgetésen is előjött, hogy ez a kultúrtörténet, amiből dolgozunk, tehát mint hogy az irodalom egy, a kultúra egy, tehát meg észre se veszi az ember, hogy hogyan épül az egyik a másikra, és mi minek a, tehát minek mi az eredője, és itt csak visszacsatlakozok oda, hogy te említetted, vagy ezt a Nemzeti Színházos ablakot említetted, hogy ez be van építve a városba, és így egyből az jutott eszembe, hogy hát Rómában lehet azon poénkodni, hogy hát igazából minden ókori és minden rom, különben, mint hogy nálunk is, mert hogy a középkori köveket, azokat nem szanaszét szórják, hanem hogy mennyire szépen épülnek vissza, és hogy ugyanazok között a kövek között élünk, ha csak így töredékébe is, mint mondjuk 800 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt, és annyira szép ez a folytonosság, ami különben meg itt is előjön, és tűnhet lopásnak, hát a köveket is ellopták, de hogy mégis ad egy ilyen komfortérzetet, hogy a kis referenciapontok, vagy azok a gyökerek, azok ott vannak, és van egy ilyen folytonosság, ahol már meg se kell kérdezni, hogy különben ez ott van-e az űröd össze a végébe, vagy sem.
Igen, volt egy ilyen vita a 90-es évek elején a színházakban, hogy elég sok adaptáció készült, de olyan módon történtek már ezek az átiratok, hogy nyomaiban volt kimutatható az alapszöveg, és akkor volt egy ilyen vita, hogy ez most adaptáció, eredeti mű, hogy ne sajátot mondjak, Forgács Andrásnak volt a stúdiókában egy ilyen a Szűz, a Hulla, és nem tudom, nagyon hosszú címe volt, az egy Márquez novelláról rapul, de tényleg elemeiben lehetett felismerni. És valójában, ja, és akkor mindegy, ez aztán elcsendesedett, mert arra jutottunk, hogy nem, fogalmunk nincs, tehát hogy született egy új mű, és akkor azt kell nézni, de valójában én magamban oda jutottam, hogy mindig történeteket mesélünk újra. Tehát valójában nem nagyon van különbség. Abban van különbség, hogy te felismered ezt, hogy aha, ez ebből indult, vagy erre reflektál, vagy ezt tükrözi, vagy ezeket az elemeket építi be. Vagy pedig magánmitológiát emelsz be, hallott történetet. Ugye rengeteg dráma újságcikk alapján íródott. Ugye akár a Vojcek, akár a Boldogtalanok, és hosszan folytatható a sor. Tehát, hogy ott megvan ez jelölve. Van ahol szintén csak nem mondta meg. Tehát, hogy valójában tök mindegy. Mindig újra mesélünk történeteket, és szerintem egyetlen egy kritérium van, hogy az kelte visszhangot, valaki rá tud-e kapcsolódni újra és újra, és az fenn fog maradni, az belekerül az irodalom, az belekerül a színházi vérkeringésbe. Ha úgy mesélsz újra egy történetet, hogy pláne olyan, mint az előző 4-5-6, akkor azokat fogják használni. Tehát, hogy én ennyire így gondolom, hogy nincs különbség. Mondom, a legfeljebb a tudatosságban van különbség, hogy tudom-e egyáltalán mit használok újra.
Legyen akkor az a végszó a mai beszélgetésen, hogy végül is nincsenek új történeteink, de mi mégis megpróbálunk 23 új kerületi történettel előállni, ami november 17-én megjelenik majd. Köszönjük szépen, István, hogy itt voltál velünk. Mi folytatjuk a Budapest nagyregény napot. A következő vendég hamarosan egy rövid szünet után Mautner Zsófia lesz, és akik itt lesznek, azok babkát kóstolhatnak majd. Úgyhogy várunk mindenkit vissza, és egyébként, ha jól emlékszem, fél egytől, ugye? Fél egytől van az ebéd. Fél egytől van az ebéd, a tálalás és hasonlók, úgyhogy maradjanak velünk, köszönjük, hogy eljöttek.
Köszönjük.